Megnyomtam. Elindult.
Jó. Akkor szeretettel üdvözlök mindenkit a második Zoom online teozófiai előadásunkon. És az én témám a teozófiai gyakorlatok a mindennapi életben, ami egy picit kötődik. Adriennek volt tavaly nagyjából ilyenkor egy hasonló témájú előadása a gyakorlati teozófiáról, ami a közös szolgálatot állított a fókuszpontba. Az én előadásom pedig inkább az egyéni fejlődés, egyéni tanulásról fog szólni, hogy mi magunk hogyan válhatunk a mindennapi életben egy jó teozófussá, vagy egy aktív teozófussá. És egy másik vonatkozásban pedig azért is választottam ezt a témát, mert idén júniusban lett volna egy személyiség átalakítás című szemináriumunk, tehát egy élő gyakorlati szeminárium Vikhaucsin vezetésével, aki a Fülöp-szigeteki társulat elnöke. És hát ez ugye idén nem tudott megvalósulni, de tervben van, hogy amikor lehetséges, akkor meg fogjuk majd tartani. És egy picit az ő ehhez kapcsolódó könyvéből is szemezgettem, és ebből is hozok majd példákat itt az előadás során. Egy idézetet láttuk itt az aranylépcsőről, ezt több előadásunkban is meg szoktuk említeni, amely néhány olyan szép gondolatot tartalmaz, amit, hogyha valaki a teozófia útjára lép, és ezt valóban szeretné gyakorolni saját magával és a környezetével, kisebb, illetve közelebbi, tágabbi környezetével kapcsolatban, akkor mik ezek a dolgok, amikre érdemes figyelni, és amiket meg kell célozni, hogy ki tudjuk teljesíteni magunkban. Ez Blavatskynétől származik ez az idézet. Elsősorban egy kicsit tágabb nézőpontból kezdeném, hogy az emberiséget milyen energiák érik mostanában, mik ezek a hatások, amiket mind egyénenként, mind csoportosan az egész emberiség érez, és meg tud tapasztalni, és ami hatást vált ki belőlünk. Ugye jelenleg ebben az úgynevezett új korban, New Age-ben, vagy vízöntő korában vagyunk, ugye ezt sok helyen olvashatjuk. Olyan szempontból fontos ez, és picit kapcsolódik János előző heti előadásához, hogy ugye azt kell ehhez tudni, hogy a nap, ahogy keresztül halad az égen, áthalad szép sorban, hát több ezer év alatt nyilván, mind a 12 állatövi csillagképen, és ezek mind egy-egy ciklust jelentenek, és mindegyiknek egy sajátságos energiája van, ami az emberiség fejlődésére hat, és ezt szolgálja bizonyos célokból. És ugye jelenleg a vízöntő jegyébe haladunk, a halakból kiindulva. Körülbelül 1640 óta erősödik ez az energia, ez a vízöntő energia, és körülbelül 500 évet vesz igénybe a kiteljesedésre, mire ezt a hatást minden szempontból érezzük, és ez átveszi az uralmat. Ez ugye, mint minden átmenet, azért zűrzavart is okozhat, változást, főleg olyanok körében, akik ragaszkodnak a régi elvekhez, a régi szokásokhoz, és nehezen változnak, nehezen használják az új dolgokat. Ők ugye akár fenyegetve is érezhetik magukat, mert a hagyományos módszereiket elvesztik. De ugye tudjuk, hogy ami merev és mozdulatlan, az eltörhet, meghalhat, ezért kell rugalmasan és tudatosan haladni ezekkel a kozmikus energiákkal. Azok az energiák, amelyek most hatnak már a hetedik sugaras energiák. A halak korában az úgynevezett hatodik sugaras energiák voltak a jellemzőek, ezek bizonyos minőségeket mutatnak. Néhány példát mondok a hatodik sugaras energiákra. Ezeket nyilván a szellemi, spirituális szinten kell értelmezni. Tehát ilyenek például a versek, invokációk, imák, inspiráló idézetek, mások segítése, ez a jellemző a halak korának a spiritualitására. A vízöntő korában a hetedik sugaras energiák pedig a csoportos szertartásra, tevékenységre, részletekre való figyelem, a rend, a struktúra, jelképek és szintézis általános észlelése, tehát ezek azok, amelyek most jellemzőek a szellemi energiákra. És akkor térjünk át arra, hogy a teozófiai tanulmányainkat, ezeket a szellemi ismereteket ebben a korban hogyan tudjuk mi használni a magunk szintjén. Ugye a teozófia az valójában egy napi gyakorlat is, csak úgy, mint életelv, és nem pusztán régi, elavult elméletekről van szó, hanem gyakorlatilag a mindennapi életünkhez ad egy útmutatást. Anélkül, hogy megfogalmazna követelményeket, előírásokat vagy dogmákat, hanem inkább alapelvek rendszerét adja, melyet mindenki a saját szűrőjén, intuícióján, saját értékrendjén keresztül tud alkalmazni. Ugye már Buddha is úgy mondta követőinek, hogy kitartóan dolgozzatok önmagatok megváltásáért, és Blavatsky is a Kulcsa teozófiában említi, hogy teozófus az, aki cselekszi a teozófiát. A teozófia ugye maga nem egy vallás, és a társulat tagjai a világ számos vallásához tartoznak, ez vallástól független szellemi irányzat. Olyan szempontból van közös pontja a vallásokkal, hogy a teozófia is a végső igazságokat, az élet értékeit kutatja, és a vallásokról úgy nyilatkozik, hogy az egy adott időpontban egy adott népcsoportnak ad megfelelő útmutatást. Míg az ősi bölcsesség egy teljesebb képet ad, és nem egy korhoz, és nem egy népcsoporthoz kötődik. Továbbá az is fontos, hogy a vallásokat ugye ezoterikus és exoterikus tanítások formájában elismeri, tehát hogy mind külső, mind belső tanítások léteznek minden vallási irányzatban. És nincs teozófiai hitvallás, de létezik egy teozófiai világkép, tehát nyilván aki ezt gyakorolja, és ebbe belemerül, akár az irodalomban, és az értékeket magáévá teszi, az csak úgy, mint egy vallást, végül is gyakorolhatja ezt tulajdonképpen. Ugye azt említettem, hogy nem követel meg a tagjaitól semmilyen határozott életstílust vagy tevékenységet, azonban az mindenképpen elvárja, hogy a testvériség eszméjét tiszteletben tartsa a tagokkal szemben, társulat más tagjaival szemben. Ami viszont nagyon fontos, hogyha már a szellemi útra lépünk, akkor nem tehetünk úgy, hogy úgy viselkedünk tovább, mint eddig, hogyha bármilyen olyan esemény ér minket, vagy segítségre szorul valaki, vagy valamilyen problémás helyzetbe ütközünk, és csak a saját túlélésünkért, csak a saját jólétünkért és a kényelmünként próbálunk valamit tenni. És ez a három elhíresült majom figura próbálja ezt mutatni, ugye, amikor nem akarjuk meghallani, meglátni, illetve nem akarunk megszólalni, ugye a hangunkat hallatni bizonyos helyzetekben, amikor pedig ki kellene állni valamiért. Ez azért fontos, mert egy ilyen magatartással tulajdonképpen elmulasztjuk a darmánk, az életfeladatunk teljesítését, és elmulasztjuk azt, hogy gyakorlatban hozzá tudunk járni az élet és a szellemi tudat általános fejlődéséhez és kibontakozásához. Gyakorlatilag minél több ilyen alkalmat elmulasztunk, annál inkább ez megrekedéshez és sodródáshoz vezet. Magyarul nem tudjuk, nem mi irányítjuk az eseményeket, hanem az események fognak minket irányítani. És ugye ez az, amit szeretnénk elérni, és amit ez az előadás megpróbál így gyakorlati szempontból kezelni, hogy mit tudunk majd tenni azért, hogy mi irányítsuk a dolgokat tudatosan magunk körül. És akkor nézzük is meg, hogy mit jelent a mai világban és időkben társulati tagnak lenni, és idővel teozófussá válni. Azért is érdekes ez a kérdés, mert ugye egy dolog az, hogy belépünk egy társulatba, és társulati tagnak nyilvánítanak minket, de az, hogy valaki teozófus minden szinten, az ugye elég sokrétű tevékenységet és gyakorlást, illetve egy olyan minőségű életet kell, hogy jelentsem. Először is nagyon fontos, hogy elinduljunk az önismeret útján. Tehát enélkül nem fogjuk tudni, hogy mik a helyes cselekedetek. Ebben ugye benne van, hogy felismerjük a hibáinkat, hiányosságainkat, de felismerjük a jó tulajdonságainkat. Tehát tudjuk, hogy mi az, amilyen irányba érdemes indulnunk a gyakorlásnál. Természetesen az irodalom tanulmányozása nagyon fontos, és ezáltal az összefüggések állandó keresése. Ezt ugye leginkább az elmélyedéssel, meditációval tudjuk első körben megtapasztalni, tehát amit olvasunk, azon érdemes elgondolkodni egy kicsit, és magunkban összerakni az összefüggéseket. Mert ez meg fogja indítani gyakorlatilag a belső felismeréseknek a folyamatát, és a könyvből, illetve a másoktól átvett tudástól függetlenül is, és lehetővé teszi bennünk a szabad lelki és szellemi áramlást, és ez fog minket bekapcsolni az élet teljességébe. Ezért fontos, hogy miként gyakoroljuk ezeket az elveket, ezeket az erkölcsi szabályokat és ezeket a meggyőződéseinket. És azért is vagyunk szerencsések ebben a korban, mert azért a régi időkben a világi ember sokszor nem folytathatott spirituális életet, tehát sokkal jobban elkülönült a világi lét és a spiritualitás, sokszor ezt zárt csoportok gyakorolhatták csak. Most pedig nekünk rendelkezésünkre rengeteg irodalom, rengeteg technika, és az, hogy fejlesztük magunkat a mindennapokban. Fontos még, ugye, amikor az ösvényen úgymond elindulunk, hogy tulajdonképpen az érzéseinkkel is kell foglalkozni, erről majd egy picit később részletesen fogok beszélni, illetve a fizikai testet is érdemes olyan állapotba hozni, ami a gyakorláshoz elégséges. Tehát érdemes mellőzni ugye a káros dolgokat, mint alkohol, drogok, ugye az étkezést is érdemes kordában tartani. Ezek mind a kezdeti lépcsőfokok. Egy ismerős diát láthattok. Ezt azért tettem bele, hogy picit megértsük azt, hogy majd melyik részünkkel fogunk dolgozni, illetve azok a tanácsok, amelyeket itt összeszedtem, azok hogyan vonatkoznak ránk, és hogy hogyan hozhatók összefüggésbe a különböző tudathordozóinkkal. Ja, ahogy látjátok, a felsőbb részünk az egyéniség, az Atmabuddhi Manas és a kauzális test, és az alsóbb részünk a személyiség, ami áll az asztromentális testből, az éterikus testből és a sűrű fizikai testből. És gyakorlatilag a felső részünk az, ami megmarad, inkarnációról inkarnációra hozzuk magunkkal, viszont a személyiségünk az, amit inkarnációnként lecserélünk. Viszont most mégis a személyiség fejlesztésről beszélünk, tehát hogy egy adott életben ezt az alsóbb részünket hogyan tudjuk fejleszteni, és hogyan tudjuk a felsőbb részünkkel minél inkább összekapcsolni és összhangba hozni. Ahogyan fejlődünk, ez is egy ismerős ábra lehet, ugye a szellemi síkoktól haladunk az anyagba, és erre azért van szükség, mert az anyagban tudunk nagyon sok olyan eseményt és olyan tapasztalatot megszerezni, ami utána a visszatérés vonalán már sokkal gazdagabbak leszünk tapasztalatban. Tehát a szellemnek igenis szüksége van az anyagra, az anyagi tapasztalatokra. Általánosságban az alsó manasznak, tehát az alsó részünknek a tevékenysége háromféle lehet. Felemelkedhet teljesen a forrásához, aztán részben felemelkedhet, és részben belemerül az anyagba, vagy pedig teljesen a szenvedélyek rabjává válik. Tehát ezek azok a lehetőségek, amiket mindig az adott életünk dönt el, és ezek az életek és a tapasztalatok rakódnak egymásra, és ezek fogják meghatározni, hogy milyen gyors a fejlődésünk ezen a görbén. Ahogy említettem, az én az összes burkával, vagy tudathordozójával együtt gyakorlatilag elválaszthatatlan az anyagtól. Tehát nem tudjuk tőle elkülöníteni, és a spirituális élet éppen ezért a világélettel együtt működik. Tehát ezt sem tudjuk teljesen elkülöníteni, hanem összhangba kell hozni a kettőt. A személyiség, ugye, amiről beszéltünk, tehát az alsóbb részünk, ugye ez az ellentmondásos vágyaknak a gyűjtőhelye, és ugye ez az, ami vonz minket az anyag felé, és itt tart bennünket, tehát ez talán a legnehezebb, amin túl kell jutnunk a fejlődés érdekében. Ettől kell megszabadulnunk gyakorlatilag, és ennek a transformációnak a megértés és a konfliktusoktól mentes szabadság állapotában kell lezajlania. És nagyon fontos, hogy ennek egy olyan természetes átalakulásnak kéne lennie, amit nem az agyunk vagy az akaratunk irányít. Jó. És akkor ugye eljutunk ehhez, hogy a személyiséggel hogyan is dolgozzunk. Ugye nagyon fontos, hogy az élet igazságainak a megértésére törekedjünk, ami valójában ez a valós és valótlan megkülönböztetése kellene, hogy legyen. Ezt először akkor érzékelhetjük, amikor a sok-sok vágyunk, ugye mindig újabb vágyat érzünk, és ezek mindig kihunynak, és újabb keletkezik, azonban elérhetünk egy olyan ponthoz, ahol azt érezzük, hogy nincs már vágyunk. És innen két irányba mehetünk, vagy egy kiégettséget, egy stagnálást tapasztalunk meg, vagy pedig ez lesz annak a jele, hogy elindultunk a szellemi úton. És ekkor kezdjük el megkeresni ezeket az igazságokat, és ekkor próbáljuk ugye a tudatunkat, illetve tehát tudatosan használni az elménket, és így megkülönböztetni, hogy mi a valós és mi a valótlan. És nagyon fontos, hogy ez nem egy intellektuális, enciklopédikus megértés, hanem nagyon sokban az empirikus, tehát a tapasztalati úton szerzett fejlődés lehet ebből. Az önzés nélküli cselekvés megvalósítása, ez is egy olyan dolog, amit akár a legkisebb napi dolgainkban is megvalósíthatunk, és figyelhetünk rá, ez is az egyik kezdeti lépés. Illetve fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy valójában milyen képességeink vannak, azzal milyen feladatra determináltak minket, hogyan alkalmazhatjuk ezt a világra. Ehhez is különböző források állnak rendelkezésre. Például, amit János említett az előző előadásában, ugye az asztrológia segít az önismeretben, és ez például nagyon egész pontosan meg tudja határozni a jelen életbeli feladatainkat és képességeinket. Az intuíció felébresztése, ez ugye már egy picit magasabb szint, azonban a kitartó gyakorlás ezt el fogja hozni, és az intuíció az már egy igen erős kapocs tud lenni a felsőbb és az alsóbb személyiség között. Hogyan tudunk tovább haladni a mindennapi életben, milyen eszközöket tudunk alkalmazni ezen az úton? Ugye a sakti, vagy a szeretet érzésén keresztül ez tovább tud lendíteni minket, hiszen hogyha ezt kifejlesztjük, akkor gyakorlatilag az előbb említett intuícióig el is tud minket juttatni. Ebből a szeretetből tudunk ehhez az anandához, az egység tudattább boldogsághoz elérni, és ezt megtapasztalni. Ez már a magasabb síkoknak a boldogság érzetét jelenti. A másik oldalon viszont a fájdalom is egy olyan eszköz, ami segíthet nekünk a fejlődésben, hiszen a magasabb énünk az a természeténél fogva egy állandó nyomást gyakorol mindenre, ami korlátozni akarja. Amikor ugye engednek ezek a korlátozások, akkor gyönyört és örömet érzünk, viszont mikor ellenállnak, mikor korlátba ütközünk, akkor fájdalmat érzünk. És mégis ez a fájdalom az, ami az elme működésében rejlik, és gyakorlatilag felkelti az énnek a figyelmét, és elkezdi őt motiválni arra, hogy megvalósítson bizonyos dolgokat. Tehát gyakorlatilag az én, és itt a nagybetűs énről, tehát a felső énről beszélünk, ennek a cselekvő képességét segíti, és megtisztít bennünket, tehát ezekből a tudathordozóinkból kiráz mindent, ami a felső bénünknek a boldogság lényegével ellentétes. Biztosan mindenki tapasztalt már az életében olyan eseményt, ami nehéz volt, nehezen élte meg, viszont végül pozitív és nagyon hatásos változásokon ment keresztül. Tehát itt a fájdalom érzése, ugye ez nem csak fizikai, hanem érzelmi fájdalom is, ami minden szinten változásra és fejlődésre késztet minket. És ne feledkezzünk meg az örömről sem, hiszen ez is egy olyan erőteljes energia, ami szintén a felső énünket meg tudja nyilvánítani az alsó énünkön keresztül, és így segíti az összehangolódásukat. Nagyon fontos, hogy ugye a mai intellektuális nevelésünk az azért belénk veri az előítéleteket, azt, hogy mindent nagyon jól gondoljunk meg, mindent kritikus szemmel nézzünk, és azért ez fontos tudni, hogy ez egy akadálya lehet ezeknek a lépéseknek, és akadályozza az intuíció kifejlődését is. Tehát ezen is a sok meditációval, emelkedéssel nagyon jól lehet hatni, hogy ezek az előítéleteink csökkenjenek. Néhány kérdés, ami felmerül itt a gyakorlás során. Ugye miért nem akarom én, mint eszes lény, mindig azt, amiről tudom, hogy jó és a boldogsághoz vezet? És mit kell tennünk, hogy akarjuk ezt, hogy meg tudjuk tenni, ami számunkra és a környezetünkre nézve is a legjobb? Ugye nagyon fontos, hogy a legnagyobb akadály ez az akarathiány, ez biztos, ez kiderül a gyakorlás során. És ez az akarathiány, ez lehet kezdeti is, és úgy is megjelenhet, hogy elindulunk a gyakorlás útján, de időnként érezzük, hogy megállunk. Tehát itt mindig ezzel kell foglalkozni, hogy hogyan tudjuk az akaratunkat újra ennek a gyakorlásnak a szolgálatába állítani. Tehát röviden tulajdonképpen az a válasz erre a kérdésre, hogy azért nem akarjuk ezt a fejlődést, mert az öntudatunk az inkább az asztrális testen keresztül működik, mint a mentális testen keresztül, és az asztrális testünkben vannak a vágyak, illetve mindenféle olyan érzelem, ami vissza tud minket húzni. Tehát ilyenkor ez a szűrő kapcsol be, és mindenféle idézelben jó tanácsokkal lebeszél minket arról, hogy tovább haladjunk egy bizonyos gyakorlatban, vagy egy bizonyos úton. Ugye, amint az előző diákon láthattátok, ahol a tudathordozókat soroljuk fel, ugye így kell elképzelni, hogy azért hallunk sokféle hangot a fejünkben, úgymond, azért van több énünk, mert több tudathordozótól is jöhetnek az információk. És amíg nem vagyunk tudatosak, amíg nincsenek ezek a tudathordozók összehangolva, addig összezavarodhatunk, és nem tudjuk azt irányítani, hogy az egyes információk, vagy ha úgy tetszik parancsok, honnan jönnek. És akkor mindig éppen abba az irányba fogunk menni. Tulajdonképpen amire törekszünk a gyakorlás során, az az, hogy az öntudatot följebb emeljük a mentális testbe, és a gondolatok irányítsanak minket, ne az érzelmek. Magyarul a szellemnek kell uralkodni a testen, és akkor ez a különváltság érzése meg fog szűnni. Tehát nem fogjuk érezni ezt a sokféle tudatosságot, hanem ezek egyre inkább összehangolódnak majd. A vágyak helyett egyébként a már korábban említett használható lehetőség ugye a szeretet útja, aztán használhatjuk a devóciót, elhivatottságot, tehát a munka iránt, amit elkezdtünk. Gyakorolhatjuk azt, hogy érezzünk szimpátiát minden szenvedő lény iránt, illetve a spirituális aspiráció gyakorlása a magasabb rendű iránt. Ezek tudják az akarat hiányt legyőzni. Tehát ezeket tudatosan kell gyakorolni és erősíteni. Ezt először az asztrális testre, tehát az érzelmekre vonatkozóan kell megcsinálni, majd később a gondolat testben is, hogy az is letisztuljon, és olyan gondolatok jöjjenek, amik segítenek minket a gyakorlásban. Ugye beszéltünk már az életmódról is, ami nagyon fontos, hiszen a legnehezebb tulajdonképpen az, hogy időt szánjunk egy ismételt és kitartó gyakorlásra. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy gyakorlatilag a hibáinkat nem elrejtjük, hanem megpróbáljuk az ellenkező, tehát a hibával ellenkező erényt kifejleszteni. Ezzel sokkal kevesebb energiát veszítünk, mint hogyha egy hiba leküzdésén dolgoznánk. Tehát ez még itt az akarattal kapcsolatosan egy jó gondolat lehet. És akkor elérkeztünk a személyiség átalakításhoz, tehát itt néhány gondolatot hallotok majd, ami a szemináriumunkhoz is kapcsolódik majd. Gyakorlatilag néhány kérdést írtam ide fel, amit érdemes feltenni magunknak akkor, amikor eldöntöttük, hogy szeretnénk változtatni magunkon. Az első kérdés, hogy miért szeretnénk megváltoztatni magunkat, mi a hajtóerő ehhez. Ehhez több válasz is lehetséges. Több úton jutunk el ide. Van, aki azért jut el ebbe az állapotba, mert már olyan mértékű lehet a depresszió, a kudarc érzete, a bántás, ami érte őt, és akár saját magát is magán keresztül annyit bántotta, hogy eljut egy ponthoz, hogy úgy érzi, hogy nem bírja így tovább, és ezért kell neki valamilyen eszköz a változtatáshoz. Ugye itt a szenvedést szeretné enyhíteni. Aztán lehet ennek egy olyan oka is, hogy látunk más embereket, akiknek mondjuk nagyon jól működik az élete, úgy látjuk, hogy harmóniában vannak, jól működnek a dolgaik, sikeresek, és mi is szeretnénk ezt elérni, ezért keresünk valamilyen eszközt a kezünkben. Illetve lehet egy harmadik válasz, amit korábban már megemlítettem, hogy gyakorlatilag kezdünk felébredni spirituális értelemben, és megjelenik egy ilyen sürgető érzés, hogy valamiben változtatnunk kell, tudatosodnunk kell, máshogy szeretnénk látni a dolgokat, máshogy szeretnénk, és egyáltalán irányítani szeretnénk a saját életünket. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ebben az esetben gyakorlatilag ez az isteni elégedetlenség felébred, és elkezdünk tanulmányozni valamilyen fajta filozófiát vagy vallást első körben. Amikor elkezdünk valamilyen filozófiát vagy vallást tanulmányozni, vagy bármilyen szellemi útra lépünk, akkor ugye meg is jelenik ez a kérdés rögtön, hogy kik vagyunk, miből állunk össze és hogyan működünk, illetve hogy ki fog mit megváltoztatni. Ugye mindannyian alapvetően egy lélek vagyunk, aki fizikai testet használ, és ezen keresztül gyakorol hatást a világra, és ez a test több öltözéket visel, ugye ezek a tudathordozók, és gyakorlatilag ahogyan az öltözékeinket is le tudjuk újabbra, tisztábbra cserélni, úgy a tudathordozóinkban is ilyen változást tudunk elérni. Ez történik valójában a személyiség átalakításban is, tehát a fizikai, az éteri, az asztrális és az alsó mentális testben tud létrehozni lényeges változásokat. Röviden tehát, hogy ki fog mit megváltoztatni, gyakorlatilag mint lélek fogjuk átalakítani az elménket, az érzelmeinket és a fizikai testünket. Nézzük akkor, hogy milyen pontokon érdemes végigmenni. Természetesen ezek sokkal részletesebben le vannak írva a megfelelő szakirodalomban. Most röviden és néhány példával szeretném ezeket bemutatni. Ja, elsőként a személyes valóság térképünk felülvizsgálatát érdemes elkezdeni. Mit is jelent ez? Ugye mindnyájunknak vannak úgynevezett beidegződései. Ezek a beidegződések, ezek tulajdonképpen ingerekre adott egyedi válasz mintázatok. Tehát eseményekre, bizonyos emberekre, akár hangokra, tárgyakra, ízekre adunk egy bizonyos típusú reakciót. Tehát ez viselkedések csoportja és gondolkodás minta is. Ez, hogy ezt mi befolyásolja, ez gyakorlatilag a kulturális beállítottságok, vallási hitek és a szülői nevelés, tehát azok a minták, amiket a szülőktől kaptunk. Ezek alkotják meg a személyes valóság térképünket, és ugye ezzel az a gond, hogy ezeket nem tudatosan alakítottuk ki, hanem ezek úgymond ránk ragadtak, beidegződtek, ugye, ahogy a neve is mutatja. Éppen ezért nem igazán tudjuk kontrollálni őket. Tehát amikor egy bizonyos típusú hatás ér, és nem tudunk tudatosan ott lenni, vagy erre tudatosan figyelni, akkor fel fognak ugrani ezek a minták, mint automatikus válaszreakciók, és mindig úgy fogjuk az adott helyzetet lereagálni, és ami valószínűleg, vagy elég sok esetben egy nem jó reakció. Sem számunkra, sem a környezet számára. És valójában nagy mértékben ezek határozzák meg a sorsunkat egy adott életen belül. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezeket felül tudjuk vizsgálni. Az értékek tisztázása, Ugye ez azért fontos, mert ezek az értékek, prioritások és alapelvek fogják a valóság térképünket és a beidegződéseinket meghatározni. Ugye az értékek azok célok és alapelvek, amik felé érdemes törekedni. Tehát ezért nagyon fontos őket meghatározni, mert minél inkább tisztábbak és jobbak ezek a célok, annál könnyebben tudjuk majd a személyiségünket ugye pozitív irányba hangolni, hiszen ezek lesznek a motivációink. Egy picit az értékek típusáról, hogy lássuk, hogy ez hogy épül fel bennünk. Ugye vannak az egyetemes vagy kulcsértékek, ezek olyan értékek, amik gyakorlatilag az emberiség minden tagja számára értéket képviselnek. Például az igazságérzete, a boldogságra való törekvés, ez belénk van kódolva, mint emberi lényekben. Aztán, ha egy kicsit lejjebb haladunk, ugye a társadalmi és kulturális értékek, ezek viszont már kortól és helytől függően változhatnak. Ezeknek a felülvizsgálata hát rendkívül fontos ahhoz, hogy a beidegződöttségeinktől meg tudjunk szabadulni. Mert ahogy említettem, ezekre öntudatlanul teszünk szert. És abszolút hajlamosak a gondolkodásmódunkat, a szemléletmódunkat alakítani, anélkül, hogy úgymond mi, mint a felsőbb énünk bele tudjon ebbe szólni. A személyes értékek, azok megint, ha egyel lejjebb haladunk ezen a létrán, a személyes értékek azok, amik az egyén számára jelentenek értéket. Ezek ugye emberről emberre változnak, és az nagyon fontos megérteni, hogy a belső béke és a társadalmi harmónia az nem érhető el akkor, hogyha a kulturális, társadalmi és a személyes értékek ellentmondásban vannak az egyetemes értékekkel. Tehát a személyiség átalakításban ez az egyik alapelv, hogy a személyes értékeket az egyetemes értékekhez igazítjuk hozzá. Ehhez ugye az önuralom lesz egy nagyon fontos eszköz, hiszen tulajdonképpen ez fogja megmutatni nekünk, hogy ne a külső körülményekben keressük a kudarcaink okát, hanem belülről. Tehát ezt fog egy belső hajtóerőt adni a gyakorláshoz és a fejlődéshez. A transzcendencia pedig ugye gyakorlatilag már egy felsőbb valódi természetünknek a felfedezése és a kiszabadulása az eddig használt tudathordozóknak a börtönéből. És ez fog segíteni abban, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy melyek azok a beidegződések, amelyek hasznosak, és melyek azok, amik már nem, és meg kell őket változtatni. Ugye a beidegződésekhez a ragaszkodáson keresztül kapcsolódunk, ezt kell megszüntetnünk. Ezért úgymond azt mondják, hogy kétfajta előkészület kell a spirituális életre. Az első a tisztítás, a második pedig a struktúra építése. És nagyon fontos, hogy itt is lássuk, hogy a spiritualitás az nem jelenti az elszakadást a fizikai vagy a pszichológiai tapasztalatoktól, nem különül el a világi élettől. Hiszen ha az egyik oldalon meggyengülünk, akkor a másik oldalon is gyengék leszünk, tehát ugyanúgy működni fog a hatás. Éppen ezért a személyiség átalakításnak kettős tolóereje van, tehát a külső személyiséget átalakítjuk és megtisztítjuk, és a belső én, tehát a felső ént azt felébresztjük és megerősítjük, és ennek hozományaként a felsőbb és az alsóbb én között egy harmonikus együttműködés fog létrejönni, és a felsőbb fogja az alsóbb ént irányítani. Itt láttok néhány aspektust mind a két tudathordozóhoz, vagy tudathordozó csoportjához kapcsolódóan. Nézzük meg picit még részletesebben az emberi berögződéseket. Tehát itt láttok olyan érzelmeket, olyan reakciókat, amelyek a leginkább létre tudják hozni ezeket a berögződéseket, tehát a félelemreakciók, az előítéletek, ragaszkodás, ingerültség, harag. Tehát ezek azok, amik ilyen úgynevezett nyomógombokat tudnak létrehozni a tudatalatti elmében. És ez azért van, mert amikor ér minket egy fájdalmas reakció, akkor ennek csak egy részét dolgozzuk fel a tudatos elmével, a másik része a perifériális tudatunkba megy, ahol felgyűlik, mert ott nem tud feldolgozódni. Tehát ez az öntudatlan terület, az öntudatlan részünk, és egy úgynevezett energiatorlódássá válik. És ez gyakorlatilag állandósítja magát, már csak azért is, mert minél több ilyen fájdalmas tapasztalat éri az embert, ezek mindig oda gyűlnek, ezek az energiák, és itt alakítanak ki egy blokkolódást. És végül az ember tulajdonképpen azon veszi észre magát, hogy el akarja kerülni ezeket a fájdalmas tapasztalatokat, és bizonyos események elől folyamatosan el fog menekülni, és nem fogja megoldani. Éppen ezért érdemes megnézni, hogy tehát hogyan is tudnánk uralkodni a berögződéseinken, ha már szerzünk ilyeneket, akkor mit csináljunk vele. Ugye a fajtáit itt láthatjátok, ugye lehet olyan, amikor a személyiség egyik része áll szemben a személyiség másik részével, tehát ezek ilyen összeférhetetlen berögződések, itt van egy például az utazni vágyás és a félelem a repüléstől. Tehát egyik oldalon az ember nagyon szeretne valamit csinálni, de van egy olyan visszatartó ereje, ami miatt ezt soha nem tudja megvalósítani, és ez feloldhatatlan. Legalábbis annak tűnik. Aztán lehetnek olyan berögződések és konfliktusok bennünk, ami a felső bénünk és a személyiség között alakul ki. Tehát gyakorlatilag mások az alapelvek, máshogyan érzékeli a felsőbb elme, mint a személyiség. És tulajdonképpen a személyiség átalakítás, az önuralom a nem kívánatos berögződések semlegesítését és az egészségesek kialakítását szolgálja. Ehhez ugye az érzelmek kezelésére és az öntudatosságra van szükségünk. Úgyhogy gyakorlatilag a pszichológiai tanulmányok is megerősítik, hogy az érzelmi reakciók, vagy az érzelmek általában együtt járnak pszichológiai reakciókkal, állapotokkal. Tehát például, ha félelemérzet van bennünk, félünk, akkor gyakorlatilag a testeink nincsenek ellazulva. Feszültek az összes tudathordozó eszközünk, nem csak a fizikai test. És ez azt jelenti, hogy van egy energiaingadozás, és annak az energiának a valahol történő bezáródása. Tehát így blokkolódik, így halmozódik fel. És ugye, amikor nincsen öntudatosság, akkor ez az energiaingadozás olyan hosszú ideig folytatódhat, hogy gyakorlatilag akkor is fennáll, amikor nincs veszély. Ugye egy idő után ez már fizikai, testi tüneteket fog okozni az egyénnek. Amikor azonban megemeljük az öntudatosságot, akkor ez az ingadozási, energiaingadozási tevékenység el tud laposodni. És a bezáródás vagy befagyás által okozott feszültség ez ellazul, ki tud engedni. Tehát ez a felhalmozódott energia ki tud áramolni. Egy lehetséges eszköz erre például a hasi légzés, de bármilyen meditáció vagy egy egyszerű légzésgyakorlat is már segíthet a fizikai testen keresztül a felsőbb testeket is ellazítani. Ugye ez a hasi légzés ez hatékonyan aktiválja a csít, és ez a test különböző részeiben hat. Tehát minden olyan testrészt el tud lazítani, ahol a félelem miatt egy görcs, egy blokkolódás alakul ki. És amikor az energia ingadozását ugye öntudatosság kíséri, akkor nincs bezáródási vagy befagyási tevékenység, tehát így tud tovább folytatódni az az áramlás. És egészen a fejtetőtől a lábujjakig el tud jutni az energia, ezt nagyon jól lehet érezni végig, tehát fizikai érzetben is. És tehát egy olyan embernek, aki keresztül megy ezen a folyamaton, meg kell engednie, hogy ez az energia természetes módon áramoljon, egészen addig, amíg ki nem egyenlítődik. Beszámolók szerint ilyen tűszúrás, zsibbadás, remegésként, néha fájdalomként is meg lehet tapasztalni ezt, amikor ugye elindul ez az áramlás, és felszabadulnak a blokkok. Természetesen azért a komolyabb légzéstechnikákat és a chi technikákat is szakértőtől érdemes megtanulni és gyakorolni. Nézzük meg, hogy amikor ugye az öntudatunk egy magasabb szinten működik, és tudatosan vagyunk képesek a mindennapi dolgainkat kezelni, akkor ennek milyen pozitív, közvetlen jó hatásai vannak. Ugye hat egyrészt a fizikai testünkre, ami például segít abban, hogy hatékonyabban tudjunk a fájdalommal foglalkozni, hiszen a fájdalom az egy védekező mechanizmus, és szövetségesként kellene rátekinteni, megmutatja azt, hogy milyen jellegű problémánk van, és ezzel foglalkoznunk kell. Hogyha test tudatosak vagyunk, akkor gyakorlatilag a test szükségleteit is sokkal hatékonyabban tudjuk érezni és irányítani. És például a vágyakat, tehát a testhez kapcsolódó túlzott és káros vágyakat is könnyebben le tudjuk győzni. Az érzelmekre is ugye pozitív hatása lehet az öntudatosság növelésének. Gyakorlatilag az ilyen lesújtó érzelmeket, mint a félelem, harag, bosszankodás, sértődöttség, ezeket sokkal könnyebben tudjuk majd kezelni. A gondolkodásban hát gyakorlatilag tisztaságot tud előidézni, az értékeket segít tisztázni, az ítéleteink sokkal objektívebben lesznek, és figyelő gondolkodást segít majd. Tehát nem csak koncentrálni segít, hanem megfigyelni is. A kreativitásra is jó hatással van. Gyakorlatilag, hogyha most meg tudatában vagyunk a berögződöttségeinknek, az előítéleteinknek, akkor onnantól az elménk képesebbé válik új irányoknak a felfedezésére gyakorlatilag, és így növeli a kreativitást. Egy magasabb fokon már az intuíció is erősödhet, az érzékelés sokkal egységesebbé válik, és magába olvasztja a mélyebb spirituális értékeket. A transzcendencia pedig már az intuitív érzékelésnek egy még magasabb foka, ez már a spirituális vagy a misztikus életnek a kezdete. Választottam egy negatív érzelmet, az aggódást. Itt a könyvben még sokkal több mindenről lehet olvasni. Azért választottam az aggódást, mert ez egy annyira a hétköznapokban jelenlévő és mindenkit érintő érzelem, hogy talán erről érdemes beszélni, hogy ezt hogyan tudjuk tudatosan kezelni és csökkenteni. Ugye azért lehet örülni az aggódásnak, tehát az a haszna, hogy megmutatja, hogy van valamilyen megoldatlan problémánk, amire figyelnünk kell. Megakadályoz minket abban, hogy felelőtlenek legyünk, tehát törődni fogunk a dolgokkal, amik fontosak, hogy megoldjuk. És ugye fel kell ismerni, hogy ez az emberi boldogtalanságnak az egyik legnagyobb forrása, tehát a fizikai testünket is meg tudja gyötörni, és ugye lelkileg is nehézé és fárasztóvá tudja tenni az életet. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen miből ered az aggódás, milyen összetevői vannak. Ugye egyrészt a félelem, ez gyakorlatilag az aggódásnak a gyökere, ez teszi kellemetlenné magát az aggódás érzést. Hogyha nincsen félelem, akkor inkább csak nyugtalanságot tapasztalunk. Ez az egészségtelen életfilozófia. Ez ugye akkor jellemző, hogyha az alapelvek, a prioritások egyszerűen nem tiszták, és a döntéshozatalunkban állandó dilemmák akadnak, és az ember hajlandóvá válik minél inkább ilyen életképtelen alternatívákat elindítani, és ehhez kapcsolódik itt a harmadik tényező is, hogy ez a nem hatékony probléma megoldó módszerek, vagyis hogy nincs világosság a módszer meghatározásakor, tehát amikor meg akarunk oldani egy problémát, egyszerűen vagy nem látjuk, vagy nem tudjuk pontosan meghatározni azt a módszert, hogy hogyan kezeljük a problémánkat. Nézzük meg, hogy mit tudunk tenni az aggódás kiküszöböléséért lépésekben. Ugye először is nagyon jó, hogyha tudjuk tisztázni konkrétan az aggódás tárgyát, mert hogyha nem tiszta a természete az aggódásnak, akkor nem fogjuk tudni megoldani. Ugye, hogyha csak szorongunk, az egy ködös érzés, ott nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy miért szorongunk. Viszont amikor megvan konkrétan, hogy mi a probléma, akkor beszélhetünk aggódásról, viszont amint megvan a problémánk, onnantól neki lehet látni, megoldani. A brainstorming ugye itt egy javasolt eszköz, amely abban segít, hogy alternatív megoldásokat találjunk. Ez gyakorlatilag egy kreatív folyamat, akár egyedül, akár csoportban, hogyha egy adott közösséget be tudunk vonni, ez lehet a párunk, a család, bármilyen csoport ugye a problémától függően. És azt szokták mondani, hogy a legelvadultabb ötleteket sem kell feltétlenül elvetni, ezeket mind számba kell venni, és a végén megtalálni ezek közül a legjobb megoldást, ami megvalósítható. Aztán az életképes alternatíváknak a beazonosítása. Ugye itt is, hogyha már egyszer sikerült fölírni több megoldást, több lehetőséget, akkor sokkal könnyebb kiválasztani. Általában 1-5 darabig érdemes választani az alternatívákból, tehát túl sokat sem jó kiválasztani, mert akkor megint nem lesz hatékony az az út, amin elindul az ember. Következő lépésben érdemes a határidőt kijelölni, hiszen hogyha megvan a céldátum, akkor meg tud indulni a cselekvés. És akkor ugye a befejezése úgymond ennek, hogy meg is tesszük ezt. Tehát amit kiválasztottunk megoldásként, azt igenis megpróbáljuk megvalósítani a legjobb tudásunk szerint. Jó. Egyébként az aggódás megelőzésére érdemes leírni a prioritásainkat, és egyáltalán célokat meghatározni. Tehát akár napi elvégzendő feladatok, vagy akár hosszabb távú tervek, ez mindig segít. A berögződések kezeléséről még fontos megemlíteni, hogy arra kell tudatosan figyelni, hogy ne ezek a múltbeli események határozzák meg a válaszreakcióinkat, hanem a jelenlegi viselkedésünk legyen tudatos, és mindig abban az adott pillanatban, szituációban tudjunk tudatosan reagálni. A másik, hogy ugye a környezetünkhöz próbálunk igazodni, és befolyásol minket másnak esetleg a negatív reakciója. Éppen ezért érdemes tehát tulajdonképpen ezt a programként kezelni, hogy a berögződéseinket fogjuk megváltoztatni, és így fog ez összhangba kerülni a magasabb céljainkkal és értékeinkkel. Ugye itt ugye a megfelelő irodalom rendszeres olvasása, tehát ezt a teozófiai irodalom azért bőségesen kimeríti, abban nagyon sok segítséget, tanácsot kaphatunk, hasonló gondolkodású társak szándékos választása, tehát a könyvtudásunkat így meg tudjuk beszélni, és ezzel a gyakorlati tudásunkat tudjuk erősíteni, hogyha hasonló szemléletű emberekkel beszélgetünk, és új programokat tudunk magunkban indítani. Ugye a fizikai testnek is tudunk új programokat megadni, ugye például az életmódban, az érzelmi és a mentális szokásainkat is ugyanígy egy úgymond program szerint újra tudjuk indítani. És akkor, hogy miért is fontos ez az egész, és ezzel zárnám is ezt a mai előadást. Tehát ugye létezik egy olyan dolog, mint a sors, ugye, vagy karma, tehát ezek azok a dolgok, amik az életünknek a tulajdonképpen előre beállított mintái, amik már adottak. És ugye ezt meghatározza azt, hogy kikhez kerülünk, milyen szülőkhöz, milyen társadalomban élünk, milyen korban, milyen kultúrában. Ezt a buddhisták úgymond a karma magjainak nevezik. Viszont nagyon fontos tudni, hogy ezek a mintázatok és irányok, ezek nem mereven rögzítettek. Tehát bármikor és elég nagy mértékben megváltoztathatóak. Tehát a tudat bennünk lévő szintjei azok, amik kölcsönhatásba tudnak lépni ezekkel az előre beállított mintázatokkal, és ebből fakad a megszokások módosulása tulajdonképpen. Tehát amiről ugye beszéltünk, hogy ugye a tudathordozóknak a hangolása és fejlesztése tudja ezekre a mintázatokra a hatást gyakorolni. És gyakorlatilag eljön az idő, amikor felismerjük, hogy az életünket meghatározó tényezőket belülről az irányításunk alá vonhatjuk, de ehhez tudatosan kell választanunk azt, hogy mi átveszük az irányítást. És ugye megvan az a képességünk ezáltal, hogy túllépjünk a szenvedésen az életben. Megvan az a képességünk, hogy megváltoztassuk önmagunkat, a hozzáállásunkat, szokásainkat, kapcsolatainkat. És ugye minél hamarabb megtesszük, annál hamarabb arathatjuk le a változást a hatásokban. És mert ugye az életet az ok és okozat törvénye uralja. Úgyhogy köszönöm szépen, így akkor ennyi lett volna a mai előadásunk. És hogyha bárkinek van kérdése, akár én, vagy János, Tamás, szívesen válaszolunk. Ha nincs kérdés, akkor én köszönöm szépen a figyelmet.
Nekem van egy megjegyzésem, hogyha szabad.
Igen.
Halljátok. Sokszor említetted ezt a prioritások meghatározása kifejezést, hogy kinek mik a prioritásai. Nem is könnyű erre válaszolni, hogy kedves barátom, neked mik a prioritásaid az életbe? Annak idején a 80-as évek végén én tanultam erre egy érdekes technikát, és ez arról szól, és akár játékként is kipróbálhatja az ember, hogy írj magadról 10 tőmondatot. Tehát például, ha én nekem kell ezt tenni, 10 tőmondat, teozófus vagyok, 1. Apa vagyok, 2. Férj vagyok, 3. Nagyapa vagyok, 4. Magyar vagyok, 5. És így tovább. Férfi vagyok, stb. Tehát 10 ilyen tőmondatot írjon magáról az ember, ami egyébként igaz. És akkor Nézze végig, és akkor képzelje el, egyesével haladva, hogy az, ami ott szerepel, nem igaz. És hogyan érinti, mit érez, mit gondol, mi lenne, ha az nem lenne igaz. Tehát például nem lennék magyar. Ez engem letaglózna, vagy hogyan érintene. És mindenkit máshogy. Mi lenne, ha nem lennék nagyszülő, tehát nem lennének unokáim? Hogyan érintene? És az, ami a legeslegfájdalmasabb, mármint hogyha nem lenne, na az szerepel első helyen a prioritásait között. És így fel lehet állítani egy sorrendet. Ez csak úgy eszembe jutott kiegészítésként.
Igen, ez jó, jó módszernek hangzik. Hát reméljük, hogy azért jövőre meg tudjuk majd tartani ezt a szemináriumot, és akkor személyesen a szerzőtől hallunk majd tanácsokat, illetve hát ott ugye konkrét gyakorlatok is bemutatásra kerülnek. Addig is a könyv az rendelkezésre áll, már megjelent. Esetleg még valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Köszönöm szépen, akkor hát csak több lett egy kicsit, mint 45 perc, de köszönöm szépen a figyelmeteket.
Köszönjük szépen az előadást.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Köszönjük.
Sziasztok!
Szia!
Szia mindenkinek!
Ki volt?